Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, tényleg olyan jó még énekelni is arról, hogy Te elrejteni vagy képes bennünket ebben a világban, ahol minden zajlik és zakatol, mi megnyugodhatunk a Te árnyékodban. Köszönjük Neked ezt, Urunk. Te tudod, mennyire szüksége van az emberi szívnek a nyugalomra. És kérünk Téged, hogy most is áldj meg, adj figyelmet, készséget a Te igéd tanácsaira nézve nekünk, és add meg, hogy áldást tudjunk venni ebben az órában Jézusért. Amen. A ma esti áhítatunknak az alapigét, a János, a Máté Evangélium a 16. fejezetéből választottam, 16. fejezet 13. versétől a 17-ig. Tehát Máté Evangélium a 16. fejezet 13. versétől olvastam az igét, a 17. versig. Jó, tehát látjátok, itt Jézusról és a tanítványairól szól majd az ige. Tehát mikor pedig Jézus Cezárea Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondta nekik, ti pedig kinek mondatok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. Eddig olvasnám. És a kérdéseket hallottátok, hogy Jézus először felteszi a tanítványának azt a kérdést, hogy minek mondanak engem az emberek. Cezárea Filippi, ez Izraeltől északra lévő pogány területen található város, és annak környékén jártak Jézust, ekkor történik az, vagy ezt az útjukat az előzi meg, hogy Jézus tömegek hagyják el, elfordulnak tőle, és hát szinte úgy tűnik válságba kerül a küldetése. És hát Jézus tudatosan törekszik arra a kérdésekből, a beszélgetésből, a párbeszédből, amit kialakít a tanítványokkal, megérthető, tudatosan törekszik arra, hogy most a tanítványaiban rendezzen dolgokat. Ugye amikor ő elkezdte a szolgálatát, elhívott maga mellé 12 embert, és hát velük járta az két országrészt, és hát ez volt szinte az egyik legnagyobb válság, vagy az első komoly válság az ő több éve tartó munkássága során, és biztosan érzékelhette Jézus, hogy most a tanítványok is elbizonytalanodnak. Hogy el kell hagyják Észak-Izraelt, szóval Galilea ország részét, mert hát ellenségessé vált a hangulat Jézussal szemben. Keresztelő Jánost kivégeztette Heródes, azon is túl vannak. Ja, bennük is felmerülhetett az a kérdés, hogy mi lesz ebből az egész dologból, meddig kell még kitartani Jézus mellett, meddig várhatja őket Jézus, hogy most már bizonyítja a királyságát, a messiási voltát, és megalapítja azt a dicsőséges nemzetet, amikor Izraelnek nagy hatalma és nagy gazdagsága lesz, lerázzák magukról a római igát, és hát elkezdődik az a csodálatos új világ, új ország, amely Izraelnek dicsőséget, Izrael népének dicsőséget hoz. Jézus elvitte őket éjszakra, hogy ezekkel a kérdésekkel helyes irányba terelje a gondolataikat, hogy megnyugtassa őket, hogy felkészítse őket az ennél még válságosabb helyzetekre. Szerette volna a kérdésekkel a gondolataikat tisztába tenni. De nagyon sokszor gyakoroljuk mi is ezt, hogyha gyerekeinket, vagy a társunkat, vagy bárki mást el akarunk igazítani egy dologban, akkor nem hosszú litániákba fogunk, nem hosszan magyarázunk dolgokat, hanem rákérdezünk a dolgok lényegére, és őt ezzel gondolkodásra késztetjük, és letisztulhat benne az igazi lényeg. Hát Jézus első kérdése így szól, némelyek, vagyis hogy kinek mondanak engem az emberek, és válaszolnak a tanítványok, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Tehát ebből elég sok minden kiderül, hogy a tömegek igazából milyen mélységig is gondolkodtak, mélységek szintjén gondolkodtak Jézusról, erről a profétáról, aki néhány esztendő óta közöttük él, tanít, szolgál, gyógyít, hatalmas munkát végez. Nem igazán látták át az írások, az Ószövetség segítségével sem azt, hogy ténylegesen ő lehet az Izrael és az emberiség messiása. Holott az egész vallásuk központi kérdése, vagy központi tanítása a messiásról szólt. Azt mondja, Keresztelő János, vagy Illés, vagy Jeremiás, vagy egy a proféták közül nagy embernek tartották, rendkívüli profétának, talán valamelyik megjelent ismét az ő személyében, elég zavarosan gondolkodhattak az emberek, sajnos a tömegekre ez általában jellemző, hogy nem járnak a dolgoknak igazán utána, csaponganak a véleményükben, és könnyen irányíthatóak. Amikor válaszolnak Jézusnak, ő nem kezdi el megmagyarázni, hogy hát látjátok, ezen a ponton és azon a ponton is tévednek. Szóba sem áll Jézus igazán a tömegek véleményével, hanem felteszi a tanítványoknak a második kérdés, hogy ti pedig kinek mondotok engem. És ez a második kérdés volt igazából a lényeges, fontos Jézus számára is, hogy a tanítványok maguk hogy ítélik meg Jézust. Ugye most már másfél-két év, talán kettő fél is eltelt, és hát nem mindegy volt, hogy a nem sokára bekövetkező kereszt halálát a tanítványok majd hogy érik meg. Hogy ők hogy lesznek arra felkészülve, hogy a jövendőbeli apostolok, azok vajon megértették-e Isten akaratát, Isten terveit, Isten szándékát, fel tudják-e dolgozni majd Krisztus kereszt áldozatának a tényét, a borzalmát, a fájdalmát, a veszteségét, és nem hagyják egy cserben teljességgel Krisztust. De megkérdezi, hogy ti pedig kinek mondatok engem, és Péter az egyébként mindig aktív és tetrekész Péter válaszol, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Már korábban is elhangzott ez tőle, most is megvallja, te vagy a Krisztus, te vagy a messiás, tudjátok, a messiás héber szó görög fordítása a Krisztus, tehát a szabadító, a megígért szabadító, az élő Istennek fia. Te benned megismertük, hogy a messiása vagy az emberiségnek, és nem egyszerű ember, hanem az élő Isten fia vagy, aki a földre alá szállt, eljött az emberek közé, mi így ismerünk téged. De rendkívül dolog, amit itt kimond Jézusnak Péter, igen kevés emberekkel fogalmazódott ez meg sajnos az emberi történelmünk során. És Jézus válaszol, az örömét fejezi ki a válaszában, azt mondja, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Kifejezi az örömét, de egyben azt is megindokolja, hogy ez a boldogság milyen hatalmas kincs egy ember számára, hogyha megérti Krisztus személyének a titkát, annak az üzenetét, azért rendkívüli, mert ez valójában ajándékképpen lesz az övé. Ez a felismerés, ez nem a saját logikájának köszönhető, nem az ő rendkívüli alkatának köszönhető, hogy elfogadja, megérti, kimondja, hogy Jézus a Krisztus, hanem ez egy isteni munkálkodásnak a gyümölcse. Ugye? Hanem az én mennyei atyám jelentette meg ezt neked. Hát ugye, néhány kérdést meg kell magunknak ennek alapján fogalmaznunk. Először is, majd hát többször is visszatérnék erre a kérdésre, amit Jézus a tanítványunknak szegez, hogy ti pedig kinek mondatok engem. Jézus nem azt kérdezi, hogy mi a véleményetek, az embereknek igazuk van-e, vagy nincs igazuk. Nem azt kérdezi, hogy szerintetek végül is a zsidó vallás, vagy bármely más vallás igaz lehet-e, hanem hogy én konkrétan ki vagyok, mi vagyok. Engem hogy ítéltek meg? Nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy milyen vallású, meg miben nőtt fel, meg hova tartozik, meg mit tud a Istenről, a Bibliáról, de főleg a vallásáról. Istennek nem ez a lényegi kérdés, hanem az, hogy a Jézust kinek mondja az ember. Krisztusnak tudja mondani, vagy elrejti előle ezt a személyt, a személyt, konkrétan a személyt, elrejti előle az, hogy én az atyáim, az őseim vallásában maradok, vagy ahhoz tartozom, és nekem ennyi elég, vagy elrejti a közönyössége, a passzivitása, a bűnszeretete, az ateizmusról való meggyőződése, vagy ugye hát ateista felfogása, és nem látja meg, nem érti meg, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Ezt mondja Jézus, ti kinek mondotok engem? És a másik kérdésünk még az lehetne, hogy hát hogyan is történik meg, hogy az Isten, az Atya Isten ki tudja jelenteni, egyeseknek ki tudja jelenteni, másoknak nem tudja kijelenteni, hogy Jézus a Krisztus. Hogy lehet az, hogy az ember tömegek egy része felfogja, a másik része nem? Amikor a tanítványok azt mondják, hogy egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, továbbiakban pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül téged neveznek, nyilván ők is szomorúan látták azt, hogy és tapasztalták azt, hogy Jézusról nem úgy gondolkodnak, ahogy kell. Nem illendő, ahogy kell gondolkodni, ahogy szükséges gondolkodni az embernek. Ők is szomorúan láthatták ezt, és szomorúan mondhatták el Jézusnak is. Ők is arra számítottak, hogy majd Jézus felismerik, Jézus aztán úgymond befutott proféta lesz Izraelben, király, országalapító, nemzet szabadítója, felszabadítója. Remélték a későbbi, valamikori felemelkedését. Mellette maradtak ebben a megaláztatott, egyszerű, poroslábú proféta korában is, de remélték titokban, hogy előbb-utóbb majd csak felemelkedés lesz ebből, és hát ezért is, meg egyébként is, szóval megéri Jézus mellett kitartani. Ez sokszor igaz ez is, hogy sokan elfogadnának egy dolgot, és követnének egy dolgot, ha annak látnák a kibontakozását, a kifutását. Akkor is, ha nem igaz. Az ember nem szokta megvizsgálni a dolgok igazságtartalmát. Inkább az, hogy mennyien hány embert foglalkoztat az a dolog. Hányan értenek vele egyet? Ha sokan, akkor abban van valami. Azt jó lesz ahhoz azért közel lenni, közel maradni. Ugye nem messze vagyunk attól az időtől, amikor az emberek a piros könyvet az egyháztagságra cserélték le. És ugye milyen átélői voltunk ennek, vagyunk ennek, hogy most egy más szellemiség kezd divattá válni. Ha sokan követnek valamit, akkor könnyen egyet tudunk vele érteni. De amíg nem, addig az ember készen arra, hogy tényleg az igazságot keresse az életben, és az igazságot akarja megragadni az életben, és Jézusra vonatkozóan is az igazság érdekelje. De az, hogy ez a felekezet, vagy az a felekezet, nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, hogy hát ez is a Bibliára hivatkozik, az is a Bibliára hivatkozik, ide tartozom már, vagy az őseim is oda tartoztak, mit csináljak, mit kell tennem? Egyet kell tenni, hogy az igazságról kell alapos meggyőződésre jutni, és az ember megtalálja maga helyét először is a Teremtője mellett, és aztán majd kap hozzá embertársokat, és kap hozzá közösséget is. Jézus azt mondja Péternek, miután megvallja őt Krisztusnak, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki néked. Ja, hogyan juthat el az ember arra, hogy felismerje, hogy Krisztus a Messiás? Hogyan juthat el? Azt mondja, mennyei atya jelentette meg néked. János Evangélium 6. fejezet 44. versében azt mondja Jézus, hogy aki az atyától hallott és tanult, az jön én hozzám. Aki az atyától hallott és tanult, az jön én hozzám. De hogyan tanít bennünket az atyát? Jézus még csak itt volt, meg hagyott nyomot maga után, hát róla kicsit könnyebb informálódni, ha hogyan lehet az atyától tanulni. Miért van az, hogy az egyik ember végül kiköt Krisztusnál, a tényleges Krisztusnál, és nem csak egy vallásba akad bele, vagy egy vallás hálójának ad fenn, és más emberek pedig vagy el se indulnak, vagy pedig olyan helyen fennakadnak. Azt mondja Jézus, aki az atyától hallott és tanult, az jött én hozzám. Mit jelent az atya? Az, hogy az atya tanítja az embert. Mit jelent? Hát miben szorulunk mi tanításra, felismerésekre, nevelésre, útbaigazításra? Az igazság tekintetében, az igaz élet tekintetében. Nagyon egyszerű a dolog. Aki megnyitja a szívét, az értelmét arra, hogy igazabb, jobb emberré szeretne válni, annál az Isten, az Atya Isten elvégzi, hogy végül Krisztus, Jézusban meglátja a szabadítóját, Krisztust. Akinél ez a folyamat nem tud beindulni. A maga büszkesége, a tévtanítások, a tévképzetek, az egyházak félrevezetése, ezt fékezi, visszatartja. az nem fog találkozni Krisztussal. Annak nem kell a megváltó. Olyan döbbenetes. Előtte pár versről azt mondja Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzám, csak ha az Atya vonja őt. Nem lesz számunkra izgalmas, érdekes, lebilincselő Jézus, még Jézus személyesen, hogyha ennek a vonzásnak nem engedünk. Akkor mi is csak egy poroslábú, egy ideig úgy felfutó, felívelő személyiséget látunk, vagy gondolunk Jézusban, egy történelmi szemét, aki volt valaha, de nem érinti az életünket. Nincs találkozás. Ő járt egy úton, mi járunk egy másik úton, és ez a kettő nem metszi egymást. Ha valakiben elindulhat az Atya vonzása, mert elindíthatta bennünk korábban a felismeréseket, vagy elindíthatja talán onnét kezdve, hogy a vonzást, hogy felismerésekre juttat bennünket, hogy a jó utáni vágyat fakasztja fel bennünk, hogy segít, hogy ne alkudjunk meg a természetünk igazságtalanságaival, hanem akarjunk jobb, igazabb megoldásokat keresni. Akkor azoknál az embereknél ezt a folyamatot az Isten egyre inkább erősíti, felhangosítja és célba juttatja. Erről beszélt Jézus, hogy boldog vagy Simon, boldog lehetsz, mert az isteni törekvés, az isteni késztetés, az isteni akarás nálad áttörésbe vitt keresztül. Nálad eredményt hozott. Nem magadnak köszönheted. Te a természeted szerint, mi emberek a természetünk szerint ugyanazt tennénk Jézussal, most durva dolgot mondok, mint Sátán. Gondoltatok már erre? Ugyanúgy kellemetlen, ugyanúgy nem tűrt személy lenne számunkra Jézus a maga szent, igaz isteni lényével, mint a leggonoszabb lénynek, Sátánnak, mert a természetünk szerint vele vagyunk azonosak, és nem Istennel. Hogy gyermekségünktől kezdve jó akaratú törekvéseink vannak, érzékenység lakozik bennünk a jóra, ez mind azért van, mert a születésünktől már vonz bennünket az Isten. Mert a lelkiismeretünkbe nem engedett teljes megsötétedésig jutni bennünket. Felhangosítja a jóra való vágyat bennünk, és eljuthatunk az Istenhez. Olyan csodálatos, amit Jézus mond a szamaritánus nőnek János Evangéliumnak a 4. fejezetében. Azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna tőlem vizet. Ajándékozó Isten az Isten. Ő oda ajándékozza magát, felkínálja magát nekünk. Ez egy olyan rendkívül dolog, amíg az ember nem így fogalmazza meg magában az Istent, hogy nekem ő ajándékot készített, számomra felkínálja magát, úgy közeledik hozzám, addig nem értjük meg, és nem tudunk mi közeledni ő hozzá. Addig máshogy közeledünk, ellenségeskedéssel, vagyis hát ugye az inkább távolságtartást eredményez, vagy vallásos külsőségekkel, vagy érdemszerző cselekedetekkel, hogy fizetünk, hogy zarándokolunk, hogy ezt-azt eszünk, meg ki tudja, mit csinálunk, ugye cselekedetek szintjén. Amikor megértjük, hogy az Isten meg akar ajándékozni bennünket önmagával, akkor válunk alkalmassá, vagy akkor nyerünk lehetőséget arra, hogy megnyissuk a szívünket felé. Addig elzárjuk a szívünket. Közben lehet, hogy vallásoskodunk, tartozunk ide-oda-oda, mégis elzárjuk a szívünket tőle. De mikor azt mondja az Isten, hogy érts meg, én neked akarom ajándékozni magam, és egy igaz életet akarok neked adni, fel akarom erősíteni benned azt, amit az embrió korod óta készítek elő, és munkál, amikor ez így meghódítja az ember gondolatát, akkor mondjuk azt, amit ír Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istenek fia. Erre van szükségem, add, hadd ragadjalak meg, óriási hiányomban, ha te nem vagy velem. Szóval ezt kell megértse az ember. Olyan csodálatos, amit Pascal mondta az egyik töredékében, nekem nagyon sokat segített, és soha el nem felejtem, majd megköszönöm neki az Isten országába, ha én is oda jutok, ezt a gondolatát, hogy Jézus olyan Isten, akihez kevésség nélkül közeledhetünk, és aki előtt kétségbeesés nélkül alázkodhatunk meg. Fantasztikus mondat, nem? Olyan Isten, akihez a kevélyek nem tudnak hozzáférni, csak akiket az Atya von, akik tudnak alábszállni. De azt mondja, akik viszont alább szállnak és megalázkodnak, nem kell kétségbe essenek. Vagy amikor félünk megalázkodni, mert kiszolgáltatott helyzetben érezzük akkor magunkat. Félünk leleplezni magunkat, még a feleségünk előtt is, férjünk előtt is, hogy belelásson az én sötét oldalaimba. Belelásson, hogy gyenge vagyok. Hát én férfi gyenge. Hogy nyuszi, hogy ugye, pedig ha tudnák, hányszor reszket a férfi szív. Ha tudnák, mennyivel inkább bátorítanának bennünket. De hát azt mondja, Jézus olyan Isten, akihez aki előtt kétségbeesés nélkül alázkodhatunk meg. Ne ijedj meg tőle, ne félj, nem fog visszaélni azzal, hogy elmondod neki, hogy szegény, nyomorult, gyenge, esendő vagy, sokszor becsapott, sokszor csalódott, sokszor kemény, sokszor rossz, sokszor tévedt, eltévedt, megtévedt ember vagy. Jézus olyan Isten, aki mindezt mélységesen átéli veled, megérti, elfogad így, és odaadja az ő szeretetét, odaadja az ő bátorítását, az ő jóságát, és az ember ettől nyílik ki. Ekkor kezdjük ízlelni azt, hogy jó dolog élni, jó dolog embernek lenni. Van egy, hadd mondjam így, hogy nem is csak, hogy Uram, hanem gazdám. Nem tudom, ti tudtok-e ezzel a fogalommal mit kezdeni, de van valami bennünk, valami belső motiváció, ami azt a kívánságot fakasztja fel, hogy hadd legyek valakinek a része, hadd legyek valakinek a tulajdonává. A feleségünk, a férjünk ezt a részt nem tudja betölteni. Vagy ezt nem tudja megadni. Ehhez az Isten kell. Ezt a vágyunkat, ezt a felismerésünket, amit belénk volt az Isten, és amit végül felszínre hoz, ezt csak önmagával tudja betölteni. És az ember csodálatosan megbékélhet, megnyugodhat, ahogy az Isten felkínálja magát nekünk. Ez ad kielégülést a kereső, a szomjúhoz, az emberi szívnek, az Istennel való találkozás. Szóval nekünk is szólhat a kérdés, ti pedig kinek mondatok engem? És ne válaszoljunk azzal, hogy hát igen, hallottunk Jézusról. Meg hát érdekel a vallás. Meg hát végülis gyerekkorom óta járok templomba. Ilyen válaszokat ne adjunk. Azt a válasz tesz boldoggá bennünket, amit Péter mondott. Élő Isten fiának, a megváltó Krisztusnak ismerjük el Jézust. De ma már végre eljutottak odáig, hogy ugye a vallást tagadó embermilliók is, hogy történelmi személyként úgymond regisztrálva van Jézus, nem? Aztán oda is el fogunk jutni, hogy névlegesen emberek tömegei fogják majd felvenni a nevét, és hozzátartozónak mondják magukat. Ugye ez a vallások tömege ajánlja, kínálja fel ezt a lehetőséget. Gyertek hozzánk! Krisztus egy, Isten egy, nálunk is van, itt az igazság, vagy itt is van igazság, ott is van igazság. Az egész ökumenikus mozgalom ezt celebrálja. Ezt fogja nyílbe ütni. De az Isten félő embereknek, az Isten kereső embereknek egy fontos kérdés van, hogy ki minek mondod magát, a Jézust? Kinek mondod? Krisztusnak, megváltónak, annak, akiben megismerted az örökkévaló Isten ajándékát, akiben felismerted, hogy a segítség, amire rászorulsz, az nála megvan, az benne megvan, benne lakozik. Az Isten előbb űrt, előbb hiányt, előbb szomjúságot fakaszt bennünk, hogy aztán betölthesse önmagával ezt a szomjúságot, hogy megelégíthesse önmagával. És ez egy csodálatos élmény az ember életében. Mikor ajándékot látsz a Teremtőben. A hatalmasban, aki odaadja magát ajándéknak, és nem azt mondja, neked mit van? Mennyid van? Na, üresíts ki a zsebeidet, és tegyél le mindent az asztalra, akkor majd felfedem magamat előtted. Ez nem igaz. Az Isten teljesen nyilván valóvá teszi magát előttünk, hogy végre mi is felfedjük, felnyissuk magunkat előtte. Végre elmondjuk azt, hogy Istenem, én annyi mindenben bíztam, és annyi gazdagságom volt, és annyi mindenre tudtam támaszkodni, és rájöttem, hogy annyi badarságot követtem el. És annyi minden felesleges dolgot csináltam, és annyi csalódásom volt abból, és most már tényleg az Isten legyen a maga helyén az életemben. Hát ebben támogasson minket itt is, ezen a héten is, ezekben a napokban is a Teremtő, hogy ahogy Péterékben nem kevés idő alatt, nem egy hét alatt, hosszú évek alatt, és nem kis belső tusakodások útján, de végül megszületett ez a boldogság, hogy Krisztusban az örök megváltójukat, a szabadító szerető Istenüket ragadták meg, fogadták el. És látjátok, ezek az emberek nem csak eszmé, vagy szavak szintjén mondták azt. Mert még majd, ugye ezt is ki lehet mondani szóval, hogy az élő Isten fia a Krisztus. Hanem amikor ez az élő Isten halott lett, meghalt a kereszten, utána az eszmélésük napjai során eljutottak odáig, hogy mindent egy lapra tettek fel. Ezért a Krisztusért az életüket készek voltak utána évtizedeken át áldozni. És többen fel is áldozták. Ezeknek az embereknek gyakorlati valóság volt Krisztus, nem regisztrált személy. Meg nem csak valami üres hitvallás, hogy van a Krisztus, meg van egy egyházam, és ott az egész jó hely. Hanem az igazságért keresték Jézust. Eszembe jutott még erről egy költőnek, egy francia költőnek egy mondata. Figyeljétek meg! Aki nem az igazságért keresi az Istent, az nem az Istent fogja megtalálni, hanem csak egy egyházat. És aki az egyházát jobban szereti Isten az Istennél, az előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni az egyházánál. Ez az önzés ördögi köre. Ha nem az igazságért keresed az Istent, akkor majd egy egyházat fogsz találni magadnak. Ha van keresésed, egyházat fogsz találni magadnak. De aki az egyházát jobban szereti Krisztusnál, az Istennél, aki mikor igazságokkal találkozik, és azt szembesíti, hogy de az egyházadban ez nem így van, mégis az egyház mellett dönt, az előbb-utóbb kiderül, hogy önmagát szereti valójában továbbra is. Az önzésében ugyanúgy megmaradt. Ez egy nagyon kockázatos dolog, és nagyon-nagyon sok téves eszme, felkínálás sajnos ezt sugallja, ezt segíti, hogy az emberek ne az élő Istent ragadják meg, és ne ismerjék meg azt a boldogságot, ami az Istennel való közösségben lelhető meg. Amen.